Szép napot mindenkinek, itt a Pont Jókor, és benne vendégem Major Eszter, dalszerző, akit köszöntök, szia!
Szia, Maja!
És már hallhattatok minket beszélgetni többször egyébként. Legutóbb valamikor tavasszal beszélgettünk egy kiadvány kapcsán, ami a legutóbbi gyerekverseket tartalmazó mesekönyv, vagy verseskönyv, és azért mondtam, hogy kiadvány, mert nem mesekönyv, nem leporello, de egy nagyon-nagyon-nagyon szépen megmunkált, ilyen kartonált papírokból készült, nagyon szép illusztrációval ellátott olyan verseket tartalmaz, amit én azért szerettem, mert ezek különböző erényeket tartalmaztak, vagy erényeket írtak körbe, ami a gyerekeknek ugye egy bizonyos korban valószínűleg a tanulandó dolgok között van. Felnőtteknek is, csak a gyerekeknek, úgy tudjuk, hogy a gyerekeknek kell megtanítani. Na, tehát, hogy annak idején beszélgettünk, és az már rólad sokszor sok helyen kiderült, hogy a te dalszerző pályafutásod, az ugye nem tudom, több tíz évre tekint vissza, a magyar zenei élet színejava mögött állsz, a legtöbb sláger, vagy slágerlistákat vezető dalt, vagy randevukat kísérő dalt, vagy különböző életérzéseket megfogalmazó dalt te írtál, vagy neked köszönhetünk. Viszont amiatt a gyerekeid vannak, azért erősen előreléptél, és más irányba tartasz.
Igen, olyan irányba, amit én abszolút nem terveztem.
Igen, viszont egyébként nem is gondoltam volna én sem, még a kisfiad pici korában sem.
Én sem gondoltam, akkor jelentek meg az első verses köteteim, amiből dalok készültek. És aztán valahogy azt éreztük, hogy jó lenne színpadra vinni ezeket a dalokat, így alakult meg a zenekarom, és az elején még csak olyan minőségben vettem részt, hogy a dalok között beszélgettem a gyerekekkel, meséltem nekik, és aztán ugye jöttek a dalok, amiket a zenekar többi tagja adott elő, és aztán jött egy olyan helyzet, amikor előre kellett lépnem nekem is, mert a Covid alatt az egyik énekesünk külföldre ment dolgozni, és hát muszáj voltam előrelépni, ehhez viszont egy csomó változtatásra volt szükségem az életemben, például, hogy jobban megtanuljak énekelni. Mert az, hogy a gyerekeimnek otthon énekeltem, és ők élvezték, az egy dolog, de hát ez is egy szakma, ez is egy tanulható dolog, hogy szépen az ember elő tudjon adni az előadó művészet, és akkor elkezdtem járni énekelni. És egyre több szerepem lett a színpadon is, egyre bátrabban, nyilván ahogy fejlődtem az éneklésben, és most eljutottunk odáig, hogy a két lemez, ami az évszakok köré épült, ugye a négy évszak nyolc kötetének két zenei albuma lett, és utána megjelentek az erényes versek, amikből nem tudtam elképzelni, hogy dalok születnek, mert a megbízhatóságról persze lehet énekelni viccesen, de ezek a versek nem vicces formában írottak, hanem ezek tényleg egy kicsit komolyabb hangvételűek lettek. És elkezdtünk gondolkodni, hogy hogyan tovább. És arra jutottunk, hogy azokról a dolgokról fogunk dalokat írni, amelyek a legjobban érdekelnek minket. És mivel a kicsi lányunk akkor nehezebb volt az óvodai beszoktatás, és azért ez a téma úgy bennem maradt még, hogy egyébként is fel kéne dolgozni, hogy ez miért így alakult, mert a fiammal nagyon könnyű volt, rá lehet húzni arra, hogy amikor ő másfél éves lett, és neki az lett volna a feladat, hogy belemenjen a világba, másnap bezártak minket, és ugye otthon töltöttünk egy fél évet, tehát ez a második szeparációs szorongás ezeknél a korú gyerekeknél nem tudott természetes útján végbe menni. És ezért is gondolom, meg más bennem folyó lelki
folyamatok. Aha. Igen. Én azért gondolom, hogy erről muszáj beszélni, mert minden, ami az anyasággal összefügg, az szerintem egyénenként változó. És szerintem ez az a terület, ahol hajlamos az ember egy idő után a saját gondolatainak a rabja lenni, és azt képzelni, hogy ez csak vele történik így, hogy ezt ő csinálja rosszul, hogy ő nem képes rá, mindenki más. Máshogy éli ezt meg. Tehát, hogy valami vele van. Én ezt sokszor tapasztalom.
Igen.
És azért gondolom, hogy fontos erről beszélni, mert ugye ilyenkor derül ki az, vagy derülhet ki az, hogy nem vagy egyedül, hogy nem patológiás, amit érzel. érzel, igen, vagy gondolsz, hanem egész egyszerűen az van, hogy vagy valamilyen, és ezzel a részeddel még lehet nem találkoztál, meg valamilyen a gyereked, ami egyáltalán nem biztos, hogy ő ugyanolyan, mint az előző gyereked, igen, nem ugyanolyan a kapcsolat. Tehát engem is meglepett, amikor mondtad, hogy nektek ez egy nagyon nehéz sztori volt, és azt érezted, hogy na, akkor a feldolgozásába szerepet tud játszani a művészet, hiszen művészetnek dolga, hogy segítsen feldolgozni ügyeket, de hogy te ezzel elő is akarsz jönni. Úgyhogy nyugodtan megnézhetjük, hogy milyen volt a fiadnál x évvel ezelőtt, amikor te hány éves anyuka voltál, első gyerekkel, ezt nem nézzük, hány éves voltál, jó, oké, fiatal anyuka. Tehát első gyerekkel, egy fiú gyerekkel a leválás, és utána pedig aztán a kislányod, hogy mi volt a különbség, de egyébként ez a Covid kártya, ez sajnos valószínűleg biztos, ez benne van, nem de biztos, ez mindenki.
De nem biztos egyébként, hogy Covid nélkül nem így alakult volna, mert a fiam abba vagy azt a csapatot erősíti, akik bementek az óvodába, és vissza se néztek.
És az milyen volt akkor anyukának?
Borzasztó. Tényleg? Tehát igen, tehát ott azért mentem szakemberhez utána, mert egyszerűen nem tudtam feldolgozni, hogy 3 évig sülve-főve együtt voltunk. Én azt éreztem, hogy ez valami csodálatos volt, és átengedni a gyerekemet másoknak.
Hogyan?
És azon gondolkodni napközben, hogy vele mi történhet oda bent. Mindig ott álltam mögötte, tehát neki ilyen szempontból nehéz volt, mert én sok helyzetet megoldottam helyette. Tehát erre már figyeltem a lányomnál, hogy ne oldjak meg mindent.
És szerint... Ezt úgy érted, hogy amit életkorból adódóan meg kellett volna csinálni, az te volt, hogy...
Igen.
Hát a fiús anyukák ezt csinálják.
Igen, igen, egy kicsit...
És aztán utána a lányokon leverik, na mindegy, bocs, igen.
Utána a lányomnál figyeltem már arra, hogy például ezeket a játszótéri nézeteltéréseket, ezekben ne szóljak bele, már csak azért sem, mert hogy a fiamnál ott nagyon komolyan vettem, de pár év távlatából annyira semmilyenek azok a helyzetek, már mint hát nyilván az ő fejlődésében nagyon fontos pontok voltak, de valójában nem is emlékszem vissza azokra a dolgokra, amikor helyette megsértődtem, amikor helyette aggódtam, amikor helyette akartam megküzdeni valakivel, és ezt már az Alizzal máshogy csináltam. Tehát ebben éreztem fejlődést, de az elengedés a sokkal nehezebb volt. Mm. Tehát a Misinél elfogadtam azt, hogy ő nem néz hátra, megpróbáltam arra gondolni, hogy ez az én erényem, ez az én... Mert aztán utána...
Hát, olyan biztonságban van a gyerek.
Nagyon-nagyon biztonságban érezte magát, viszont közben volt egy ilyen félelmem is, hogy ha én túl sokszor ott álltam mellette, akkor vajon odabent hogy fogja megoldani dolgokat, hogy a nevelők ugyanazokkal a gondolatokkal, ugyanazokkal a nevelési elvekkel rendelkeznek-e, mint én. És hát nyilván ez nem elvárható. Nem. És akkor mondta egy óvónő barátnőm, hogy ne akarjam azt, hogy a gyerekemnek különleges kapcsolata legyen az óvónővel, mert az óvónő azért van ott, hogy a fizikai és a szellemi
épséget,
igen, és a többit, a lelkit, azt majd a társakkal. És ez nekem nagyon fontos gondolat volt, hogy, mert amikor először bementünk, akkor a fiam rögtön mesélt egy viccet. És hát az óvónők nyilván nem arra figyeltek, hogy nevessenek, és nekem ez nagyon rosszul esett, hogy miért nem nevetnek az ő viccén. És akkor erre mondta az a barátnőm, hogy majd a többi gyerek nevet a viccen. És ez nekem nagyon-nagyon fontos volt.
De segített, ha jól
nagyon
értem.
Nagyon sokat segített.
Tehát akkor ott megértetted azt, igen, a dinamikát. Hát igen, mert ugye ebben a kiengedett először is nagyon ijesztő tud lenni, hogy 3 éves, tehát még csak 3 éves, és már a napjának egy nagyon jelentős százalékát nem veled tölti, tehát ilyen értelemben tulajdonképp 3 év a világ.
Igen.
És utána megtörténik ez az elengedés, leválás, elválás. Én értem, hogy ebben ott van, hogy egy csomó veszély leselkedik rá, és az is egy veszély, hogy mi van, hogyha az óvónő másként intéz valamit, mint te. És erre azért nagy esély van, nem?
Tehát, igen, és, nem... és egyébként jobb is, hogy másként intéz.
Igen, mert
többféle reakciót kap a gyerek, és rájön, hogy azért...
Hiszen a későbbiekben ez sokszorozódik.
Hát igen, nem egy félét. És tulajdonképpen Misinek nagyon jól sikerült, de azért én csaltam egy picit mind a két gyereknél, mert én az első évben hazahoztam őket ebéd után. Uh-huh. És együtt töltöttük a délutánokat, és mind a két gyerek maga kérte utána már a következő évben, amikor én is azt éreztem, hogy megértek rá, hogy ők szeretnének benne aludni. Ebben is nagyon különbözőek, mert az Alice tud bent aludni, a Misi meg nem tudott bent aludni, tehát neki kínszenvedés volt, viszont megérte, mert utána még lehetett bent bandázni. Alvás után.
Ja, értem, ő kibekelte valahogy.
Igen, igen, aztán utána ugye jöttek a covidos évek, tehát utána már igazából volt, hogy egyáltalán nem járt a óvodába, szóval hogy ez egy nehéz időszak volt, és ugye a még nagyobb összezártság miatt ezek a gyerekek pedig az iskolát kezdték nehezebben, és erről is voltak visszajelzések a tanítónőktől, hogy sokkal nehezebben szoktak össze ezek a gyerekek, mert sok időt töltöttek előtte a szüleikkel, és ez a nagy kiszabadulás, meg az, hogy kimaradt majd, hogy fél év óvodájuk, amikor nagyon sok mindent tanulnak. Tehát ha nem is az iskolára felkészülést kellene szerintem pontosan ott megtanulni, mert azt majd az iskolában az elején megtanulják, de az, hogy már hosszabb ideig egy helyben ülni, hogy a ceruzafogást gyakorolni, szóval, hogy ezek nekik eléggé kimaradtak, annak ellenére, hogy mi nagyon jó feladatokat kaptunk az óvónőktől, amiket csináltunk is otthon, de a közösség építő ereje az elmaradt.
Hát meg ez egy nagyon érdekes dolog, ezt már egyszer mondtam, hogy soha nem képzeltem volna 2020-ban és 2021-ben, hogy 2023-ban lesz egy műsorom, amely műsor minden egyes beszélgetésébe előkerül a COVID. Igen. Tehát akkor az teljesen természetes volt, hogy igen, beszéltünk róla, ki hogy oldja meg, ki mit csinál, nem tudom. És emlékszem, már volt egy idő, amikor emlékszem, mindenki azt mondta, hogy de unalmas már a közbeszédbe ez. És egész egyszerűen most 3,5 évvel később, vagy 3 évvel később egyszerűen nem tudok úgy lefolytatni egy beszélgetést, hogy ne legyen egy visszautalás, valószínűleg azért, mert most már egy letisztázódott, vagy kezd letisztázódni, hogy mi az, ami ennek tényleg következménye, mi az, amit nem gondoltunk volna, és van. És amellett, amit most mondasz, hogy ugye kimaradtak szakaszok, amiket akkor is tudtunk, csak nem tudtuk, hogy fog kinézni majd a későbbiekben ennek a következménye, de hogy kimaradtak szakaszok a gyerekeknél, az van, hogy ebbe a kimaradt, otthon töltött szakaszban még meg kellett küzdeni azzal a félelemmel, ami a felnőtt társadalomból jött. Egzisztenciális, egészségügyi, mindenféle félelem. Mert azzal együtt, hogy a gyerekek a hatalmas képességük, hogy a mostban vannak, és ha jól vannak, ha rosszul vannak, rosszul vannak, de attól még veszik, hogy...
Reggeltől estig?
Igen. Tehát igen, veszik azt, hogy te hogy érzed magad, vagy ti hogy érzitek magatokat. És ezek valószínűleg, ezeknek a kicsapódása, hatása is később jön ki. Úgyhogy ebben ez a nagyon-nagyon-nagyon érdekes. Tehát nem csak, hogy kimarad, hanem nem a megszokott harmonikus lét volt otthon. Abszolút. Mert sehol nem az volt.
Abszolút. És nálunk még volt egy másik terhelő dolog, az az, hogy nekem gyerekkoromban volt szeparációs szorongásom, mert az anyukám külkeres volt, és nagyon-nagyon sokat volt külföldön, és ez felnőtt korom míg nem jött elő, aztán később egy időszakban újra előjött, akkor én foglalkoztam vele mondjuk szakemberrel, és nagyon szépen helyre tettem, de abban a pillanatban, hogy el kellett engedni a lányomat, jött a következő híja a hagymának.
Igen.
Mert hogy amikor a gyerekeink eljutnak azokba az életszakaszokba, ami mondjuk nekünk problémát okozott, akkor az egy nagyon nagy esély a feldolgozásra.
Ez egy nagyon hasznos gondolat.
Igen.
És akkor nem megijedni kellett.
Nem megijedni kellett, hanem amit én hiányoltam, csak abban az időben ez nem volt szokás a pszichológushoz vinni a gyereket.
Hát meg nem volt szokás felfejteni, hogy mivel mi történik.
Igen.
Megy az élet, agrártársadalom, meg ipari társadalom, csináljuk.
Igen, ezért nem kell hibáztatni senkit.
Nem.
Én viszont elvittem a lányomat azonnal. Egyébként nem volt ez a beszokás neki annyira nehéz, mint amennyire én láttam nehéznek, és sokkal rövidebb volt, csak egy figyelmeztetés arra, hogy vele ezt másként kell csinálni.
De mi volt egyébként a pontos tünet nála?
Hát az volt, hogy mikor bementünk, akkor hisztériázott. Tehát ő bement, tehát nagyon cuki volt, tehát jó, először még nem akart bemenni, akkor üvöltött, hogy anya ne hagyj itt, stb. De amikor átvették, akkor sem hagyta abba. Tehát egészen addig, amíg értenem mentem, ugye az első pár napban még csak először az udvaron van kint, aztán utána ebédig, és hát ugye mások benne alszanak egy pár hét után, ő egy év után kezdett el benne aludni, ő végig üvöltött. Tehát amikor jöttem vissza, még akkor is üvöltött, és mondták, hogy de nem hagyta abba. Nagyon belehergelte magát.
Hát akkor jól kimerítette magát.
Nagyon, de ez összesen három alkalom volt, és mind a három alkalommal történt valami kis csoda, ami miatt nagyon hálás vagyok azoknak, akik éppen ott voltak. Az egyik egy kislány volt, aki az Aliz nagyon-nagyon, tehát amikor már egyszer volt egy ilyen végig sír dolog, és ugye attól nyugodott meg, hogy visszajöttem, de hát itt nem az a cél, hogy attól nyugodjon meg, hogy visszajöjjek, hanem már legyen addigra, ugye, nyugat. És egy kislány odaszólt neki, a játszótéről ismerték, hogy nem jössz inkább játszani? És az Aliz ránézett, mondta, hogy de. Aha. És abba hagyta. Aztán volt egy olyan, amikor ugrált, annyira hisztériázott, hogy ugrált egy helyben, és mondta neki az óvónéni, aki egyébként a Misi óvónénie is volt, hogy Aliz, én is tudok így ugrálni. Sőt, gyerekek, ti is tudtok így ugrálni. És az egész csoportot felállított, és együtt ugráltak az Alizzal. Bevallom őszintén, hogy leselkedtem az ablakon keresztül, mert szerettem volna úgy elindulni, hogy látom, hogy ő rendben van.
Hát, hogy nem. Ez egy elég jogos igény.
Igen, de ez azért mégiscsak leselkedés, mert ugye elméletileg nekünk szerencsénk van, hogy pont be lehet látni a többi teremben, nem? És ott ugrált az egész csoport, és aztán az Aliz abba hagyta. Elképesztő. Istenem, volt talán még egy olyan, amikor látszott, hogy akkor nem leselkedtem, de hogy ott megoldandó helyzet van, és aztán utána tulajdonképpen addigra már kitaláltuk azt is, amiről ez a dal szól, ez a varázslás, hogy úgy hagyjuk, vagy úgy engedjük el egymást, hogy varázsköpenyt teszünk egymásra, meg varázspuszit és varázsölelést, és ez is nagyon sokat segített, tehát ezért lett ennek a dalnak végül, amit erről írtunk a férjemmel, ez a lényege, mert szerintem a gyerekeknek a fantáziája az elképesztően...
És nagyon sok mindenen átsegíthet, hogy
nagyon-nagyon. És mivel
ezt tudja használni akkor is, mikor nem vagy ott.
Igen, és
milyen nekemes volt.
És a mai napig, ha én el is felejteném, amikor bemegyünk az óviba, anya, mondja most már nagy csoportos, hogy kérem a varázspuszit, varázsköpenyt, és a varázsölelést, és ez nem elég, hogy ő kéri, hanem ő is ad. És ez fantasztikus, tehát, hogy nekem nélküle könnyebb legyen. És aztán én elvittem ugye pszichológushoz, és a pszichológus pedig azt mondta, hogy ennek a kislánynak semmi baja nincs, magának kéne még ezzel foglalkoznia.
Most már meg is érkeztünk, igen, a gyerek csak visszatükröz.
Igen, és akkor újra elkezdtem foglalkozni.
A saját szeparáció
szorongásommal. Ami egyébként nagyon érdekes, mert a szeparáció szorongásom az összefügg egy kicsit a kontrollvesztés állapotával, meg hát egyébként is van, aki hajlamosabb a szorongásra, és ha már beszéltünk a Covidról, nekem a Covid után szinte megszűntek a szorongásaim, és azután, miután én magam covidos voltam, és nagyon rosszul voltam. És azt hittem, hogy valószínűleg valami idegrendszeri dolog lehetett.
Hiszen a legtöbb esetben felerősítette a szorongásokat.
És nem, mert, és ezt a kineziológus, akihez nagyon-nagyon régóta, amikor valamilyen problémám volt, elmentem, ő mondta, de nem mentem ahhoz, egy esküvőn találkoztunk, és mondtam neki, hogy ott állt mellettem, hogy képzeld el, egyáltalán nem szorongok. És mondta, hogy igen, és ez tök egyértelmű, hogy miért. Mondom, miért? Azért, mert megtörtént az, amitől egész életedben féltél, teljesen elvesztetted a kontrollt, nem tudtad, nem ismerted ezt az állapotot, túl vagy rajta, és nincs mitől félni. És tényleg egyáltalán nem szorongok. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy előtte nagyon sok mindenen tudtam produkálni, meg a körkörös gondolatokat, ami azért eléggé megbetegíti az embert, és teljesen elmúlt.
De érdekes ez, igen, de amúgy elég kézenfekvő.
Ez elég kézenfekvő, azért elég jól ismeri az én lelki
működésemet. Tehát itt két út volt, hogy ezt vagy belepusztulsz, vagy nem, de hogy nem, ugye akkor, már mint ez még akkor volt, amikor igen. A Covid, és tényleg nekem is voltak barátaim, akik mondták, hogy 10 napokat feküdtek, anélkül, hogy tudták volna, hogy reggel van, vagy este, egyszer csak jól lettek.
Igen, és nagyon érdekes volt, mert a saját erőmet is megéreztem. Pont akkor, amikor otthon kellett maradni egyébként is, lettem én beteg, sőt az egész család.
De akkor az oltások előtt?
az oltások előtt.
Igen. És az eredeti verzióval még.
Igen, igen.
És nagyon rossz volt.
Nagyon-nagyon rossz volt, viszont nagyon erős voltam végig. Tehát a gyerekek nem szenvedtek hátrányt semmiben, mert ugyanúgy csináltam ételt, annak ellenére, hogy egy falatot nem tudtam enni hosszú-hosszú napokig. Ők alig voltak rosszul, kicsit folyt az orruk. Ugyanúgy játszottam velük, ugyanúgy meséltem nekik, ugyanúgy lefektettem őket. Mindent megcsináltam, de én egész éjszaka feküdtem, mert nem tudtam aludni, annyira zakatolt bennem valami, és hát ugye tudtam, hogy pihenni kéne, mert attól gyógyul az ember, de nem tudtam aludni. Tehát az én idegrendszerem az nagyon megtépázódott, egy kicsit aggódtam is utána, hogy fogok-e tudni egyáltalán írni. És nagyon hálás voltam, hogy pont előtte elkészültek a karinti filmhez a betétdalok, mert úgy gondoltam, hogy ez volt a két utolsó dalszöveg, amit életemben megírtam, akkor én már azt gondolom, hogy én most már akkor megtettem a magamét, és nagyon nehéz munkákat kaptam utána, és szerencsére egy olyan egy hónap után tudtam is már rendesen dolgozni.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Major Eszter dalszerzővel,